Kémel Kreszkörkép podcast vendége, Makai Gergely a Hétszőlő Birtoktól. Gergővel a saját kezdeteiről beszélgettünk, milyen volt Dél-Franciaországban dolgozni, vagy éppen a Barossa völgyében, Ausztráliában.
A borászati szakmáról talán ott tanultam a bizonyos szempontból a legtöbbet, főleg a technikai részéről.
Az organikus szőlőbirtok.
Ugye a 90-es évek előtt, az előző rendszer idején sok terület parlagon volt, ugye nem művelték a meredek területeket, így ugye ez már egy adottság volt, hogy itt egy valamilyen szinten egy ilyen untouched land, egy érintetlen része van a birtoknak, amit értékként meg kellene őrizni.
Ugyanis áll a szőlő a bioműveléshez?
A növények valamilyen szinten hozzászoknak ahhoz, hogy biomódon műveljük, és emiatt is kevesebb a növényvédelmi probléma. Tehát jobb a saját ellenálló képességük.
És mi történik a pincében?
Minél kevesebb beavatkozással készítsük el a borainkat. Erre németül van ugye egy nagyon jó szó, hogy Weinbegleiter.
Fogadjátok sok szeretettel Makai Gergelyt a Hétszőlőtől.
Szia Gergő, nagy szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt lehetek a Hétszőlő. Nem is voltam még benne itt az udvarban egyébként, ez nem is látszik így kívülről, hogy ez ekkora.
Igen, ugye mikor létrejött a birtok a 90-es évek elején, akkor ugye gyakorlatilag három részből alakult meg a Hétszőlő, ugye a Rákóczi pince, ami a történelmi pince,
ja,
bent a városban. Ugye a szőlőterület maga, a Hétszőlő, ahol most már a feldolgozó is van, illetve a régi sóház vagy vámház, amit most ugye Rákóczi Dezsőfi kastélynak hívnak, az ez, ami gyakorlatilag úgymond a fő hadiszállásunk, itt vannak az irodák, illetve egy vendégház, egy nagyon szép barokk kerttel.
Én abszolút ilyen franciás hangulata van neki, tehát hogy tényleg elmennél Burgundiába, ott is ilyen a nagy negóciantoknak, ilyen a kis ilyen utcáról nem nézed meg, hogy ekkor a terület, de nagynak tűnik ki, belül meg nagy egyébként.
Így van, hát ugye pont, hogy ez a domain és chateau feeling legyen meg tulajdonképpen, ezért is lesz ez így kialakítva. Meg hát ugye ez így a márkát is elég jól tudja erősíteni, ugye a kastély, a chateau a birtoknak, ez ugye a címkéinken is általában, igen, szinte mindegyiken, de főleg az asszú címkéken feltűnik, úgyhogy ennek így kiemelt jelentősége van.
Kicsit könyörülöm a te személyes történetedre, hogy neked hogy vezetett az út a borhoz? Ez egy egyenes út, vagy egy kicsit ilyen rögösebb, mert hogy utána olvastam egy picit, hogy te voltál Villányban, Villiánnál is, tehát kicsit a vörösboros történet, de voltál Ausztráliában is, meg hát mondjuk ezt végezted, de az elejétől ez volt a történet, ha visszamegyünk így a gyerekkorban.
Hát igen, ugye nekem, én nem a tokai borvidéken nőttem fel, aha, tehát nem vagyok úgymond tőzsgyökeres tokai. Én Budapesten nőttem fel, de anyai ágról nagyszüleim úgymond részben a borvidékről valók, illetve a Bolyszánton volt egy kis szőlőnk. Egy olyan fél hektárnyi szőlő volt, amit még én még olyan korai gimnazista koromig így művelt is a család, de aztán ugye ilyen jellegzetes örökösödési dolgok miatt ez aztán már nem volt a családnak a tulajdonában. És utána én körülbelül gimnázium végén Balatonon voltunk a nyáron, ott is dolgoztam, és hát Badacsonyban, Szeremlei Hubáéknál, és akkor az egésznek ugye a hangulata az nagyon jól megfogott, és akkor én el is döntöttem, hogy én ezt akarom tanulni a felsőoktatásban is. És akkor jelentkeztem ugye a Villányi útra, a Kertészeti Egyetemre, szőlészborász szakra, és utána ez ugye, hogy általában mindenkivel lenni szokott a szakmában, ez úgy teljesen beszippantja az embert, és utána nagyon jól ki lehet ebbe teljesedni. És utána részt vettem egy részképzésen Montpellierbe, ugye először Erasmuson keresztül, utána pedig a nemzetközi master bekapcsolódtam be Montpellierbe. Úgyhogy gyakorlatilag 3,5 évet végeztem el, abból már az utolsót azt itthonról távoktatásban, egyet azt rendesen ott az egyetemen, egyet meg úgy, hogy félig az egyetemen, félig pedig munkában töltöttem.
És akkor Montpellierben dolgoztál így borászatban?
Ott Languedocnál dolgoztam, igen, egy ilyen egészen kis appelláció, Picpoul de Pinot, ugye fehér bor, ami azért most manapság
nagyon egész feljött, ismert. Nagyon feljött, angoloknak köszönhető egészben.
Igen, angoloknál az most egy nagyon feljövőben lévő történet, úgyhogy úgymond a borászatnak a gyakorlati alapjaival, a modern borászat gyakorlati alapjaival igazából ott ismerkedtem meg jobban. És utána úgy gondoltam, hogy ahogy befejeztem az egyetemet, hogy a déli féltekére mindenképpen szeretnék elmenni, aha, és így kerültem Ausztráliába.
És ott azon belül hova akkor?
Ott a Barossa völgyben voltam. Hát ugye ottani viszonylatokban egy kis családi borászat, 400 hektár, úgyhogy, de ott is nagyon sok minden. Tehát nekem ugye sokszor mondják, hogy igen, az újvilági borkészítés az kicsit technológiai, vagy nagyon de ez egy, nagyon sokat lehet tanulni. Ugye nálunk Európában azért a bor az egy misztikus termék, igen, akár hogy is közelítjük. Ott viszont az egy élelmiszeripari termék, ahol mindent a lehető legoptimálisabban szeretnénk elkészíteni. És ebből a szempontból nagyon-nagyon sokat lehet szerintem Ausztráliában szakmailag tanulni, úgyhogy ez nagyon hasznos volt. Előtte ugye egy fél évet eltöltöttem egy szünetet a Villánnál és Villányba, és akkor kicsit ez is volt a terv, hogy ez így nem rossz, hát sok fiatal végzett borász csinálja ezt, hogy egy szüret téli félteke, egy szüret volt, majd északi félteke. De ahogy Ausztráliából visszajöttem, akkor ugye még Kovács Tibor volt az igazgatója a hétszülőnek, és ő hívott a hétszülőhöz tulajdonképpen, és utána már itt ragadtam, bár még a kezdeti években Tibor megadta a lehetőséget, hogy lehetett utazni, és így még egy szüretet eltöltöttem Dél-Afrikába is.
Akkor még egyszer a déli féltekre.
Így van, még egyszer bejött.
Érdekes, mert tényleg az ausztráloknak egyszerűen a hozzá kapcsolása a borhoz azért nagyon tudományos, és nagyon letisztult, analitikus, ilyen nincs hely bullshit-eléshez igazából, tehát amit tőlem ugye ők tényleg ilyen analitikusan is megnézed a kutatóintézetüket, és akkor elképesztően ugye, ahogy mondtad te is, élelmiszer, de egy nagyon jó, megbízható terméket tesznek le évről évre az asztalra.
Így van. Ez kicsit, tehát így összességében benne van a mentalitásukban, hogy az ilyen felesleges sallangok azok amúgy sincsenek ott benne így a mindennapokban, és ez a borra is jellemző, de ezt ugye annyira tökére fejlesztették, hogy szinte ilyen máshol a világon talán nincs is, és tényleg így a borászati szakmáról talán ott tanultam a bizonyos szempontból a legtöbbet, főleg a technikai részéről.
Elég nagy kontrasztba áll, hát ez a franciáknak ugye ütöm én a terroir, meg üzeje, akkor kis Brett az belefér című
dolog. Hát igen, ez ugye két teljesen más világ, és szerintem, és sok helyen azért manapság már így van, hogy a kettőt kell ötvözni.
Igen.
És ebből lehet igazán jó dolgokat csinálni.
Az organikus szemlélet, az hol találkoztál legelőször vele a bio-organikus művelés és organikus szemlélettel? Hol?
Ahol Dél-Franciaországban dolgoztam, ott a szőlők azok minősített területek voltak, tehát a bioszőlők voltak, és tulajdonképpen mikor a hétszőlőhez kerültem, ugye szőlészként, akkor Tibor igazából, akkor kezdtük át az átállást, ugye ezt a fő feladatot bízta rám, hogy kezdjük el az átállást az organikus művelésre. Ugye a hétszőlőnek valamilyen szinten meg is voltak az alapjai, mert valami, ha nem is volt bio, de azért sok mindent már ennek szellemében csinált, ha nem is teljes mértékben, és Tibor is ezt mindig nagyon fontos szempontnak tartotta a szőlőművelésben.
Ugye ti tanúsítványjal is rendelkeztek, tehát a certifikált, stb. Hogy látod ezt a dolgot? Mert ugye sokan, vannak a pár, akik mondják, hogy organikusok, és lehet, hogy tényleg biztos, hogy higgyük el, hogy úgy is dolgoznak, mert indünk ebből. Hogy te hogy látod ezt a dolgot, hogy tanúsítványnak mindenképpen szükség van, vagy hogy lehet, hogy ezt a tanúsítvány meglétel, és nem meglétének a több kérdését, hogyha teltek fel egy ilyen...
Hát igen, ez azért egy fontos, nekünk megvan. Tehát ugye ez hozzátartozik a mi sajátos történetünk is, hogy tulajdonképpen ugye a hétszőlő ugye a 90-es évek előtt, az előző rendszer idején sok terület parlagon volt, ugye nem művelték a meredek területeket, így ugye ez már egy adottság volt, hogy itt egy valamilyen szinten egy ilyen untouched land, egy érintetlen része van a birtoknak, amit értékként meg kellene őrizni. Tehát ugye már kezdettől fogva ez mindig benne volt a szakmai gondolkodásban, hogy ne használjunk műtrágyát, ne használjunk gyomírtószereket, nem tudom, 20-valahány éve nem használunk rovarölőszereket, akkor igyekezzünk ugye ezt minél tovább, minél több lépcsőben ebben jobban megvalósítani, és ugye ennek a csúcsa az, hogy akkor már, ha már mindent így csinálunk, akkor miért ne legyünk certifikáltak. Most ugye mindig van ez a vita, hogy certifikált bio vagy nem. Most azt gondolom, hogy összességében a szőlők számára, a szőlőnek tök mindegy, hogy most certifikálva van vagy nem. Tehát fontosabb az, hogy minél inkább környezettudatosan gazdálkodjunk, igyekezzünk a biónak a lehető legtöbb elemét megvalósítani. Nyilván ez a legfontosabb. Tehát ebből a szempontból nyilván nem kell. Viszont a másik oldalról meg azt mondom, hogy sajnos azért Magyarországon, meg ez máshol is, nem csak Magyarországon, de Magyarországon szerintem ez kifejezetten jellemző több helyen, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy biók. Na most ugye, de egy fogyasztó most hogy tegyen különbséget?
Igen.
Hogyha valakinek van papírja, meg nincs. Tehát mégiscsak ez egy pontos nyomon követése a dolgoknak, hogy igenis, mi biók vagyunk, mi akármi történik, ha törik szakad, mi ezt nem adjuk fel, és erről nekünk van egy papírunk, meg ugye ott van a zöld logó a címkénken. Tehát a fogyasztó ezt egyértelműen felismeri. Ugye manapság már így működik a világ.
Igen,
tehát, ugye most más minőség biztosítási rendszereket nézünk, alapvetően ez a fontos benne, hogy a fogyasztónak legyen egy bizonyíték arra, hogy mi bizonyos dolgokat hogy csinálunk. Tehát emiatt szerintem ez kifejezetten fontos. Másik oldalról meg sajnos itthon azért sokszor látni azt, hogy azt mondják, hogy persze, biók vagyunk, az esetek 90%-ában. De mi az a pont az a 10% a lényeg, hogy amikor nehézség van, akkor is vállalni kell ezeket az elveket a területünk és a környezet érdekében.
Igen, mert ugye mit ért az bio alatt? Lehet, hogy valaki más-mást ért, közben meg egy tanúsítvány az meg ugye megmondja, hogy figyeljetek, hát ezek a pontok vannak, akkor most ennyi egész
használhatsz. Így van, ez kicsit ugye másik párhuzamot vonna mondjuk a ugye sok kiskertes gazda mondjuk azt mondja, hogy neki bioalmája van. De csak azért, mert nem csinál vele semmit, max. Egy évben valamilyen felszívódó jó erő, vagy erős rovarölőszerrel lefújja az almát. De most nyilván nem erről szól, pontosan arról szól, hogy mindig betartjuk a szabályokat, igen, mindig megfelelő módon végezzük a műveleteket, és akkor is, hogyha mondjuk ez növényvédelem szempontjából, vagy talaj szempontjából ez éppen egy nehéz megoldandó feladatot jelent.
Ez így anyagiakban, ha mérni kell, ráfordítás szempontjából, mennyi többletköltséggel jelentkezik, mind munkaidőben, mind pedig mondjuk anyagilag, vagy ezt hogy látjátok? Mert ugye mondtad azt, hogy az elején nem, de az konvencionálisból átmenve oda, és most már igen, tehát hogy áldás, hogy te láttad minden oldalát neki a dolgoknak, hogy itt Tokaj esetében, vagy a ti esetetekben ez időben, munkaidőben, vagy akár anyagilag nézve, főleg ugye botrytiszes bogok esetében, az hogy látod ezt a dolgot, hogy az organikus bió?
Hát igen, ugye mindig én inkább azt mondanám, hogy nyilvánvalóan a kockázat az nagyobb. Azt, hogy feltétlenül drágább-e, ezt a hétszülő esetében bizonyos szempontból nehéz egyébként megmondani, mert ugye, mint mondtam, hogy kezdetektől fogva bizonyos elveket mindig követett a birtok. Például ilyen az, hogy nem használtunk gyomirtószereket, és a sorok aljának a gyommentesebb tartása az ugye az egyik legnagyobb kérdést felvető dolog a bióban, hogy ugye gyomirtószereket nem használsz, akkor gyakorlatilag csak a mechanikai művelés marad, de azzal ugye eróziót is okoz az ember, mindig nehezebb, mert nincsenek tökéletes eszközök, most már nem lehet 55 hektárt kézzel bekapálni, mint régen. Ez a mozzanat például az biztos, hogy a gyomírtásnál ez egy költségesebb történet. Ez biztos. A növényvédelem az szerintem már középtávon sem, de hosszú távon biztos, hogy nem drágább. Mi megfigyeltük azt, hogy most már 13 éve műveljük bio módon a szőlőt, ugye már a teljes terület 2015-től ugye átállt, hogy a növények valamilyen szinten hozzászoknak ahhoz, hogy biomódon műveljük, és emiatt is kevesebb a növényvédelmi probléma. Tehát jobb a saját ellenálló képességük, mint ahogy kicsit ez az embernél is van, ugye amikor ugye az ember mondjuk hozzászokik ahhoz, hogy sok gyógyszert szed, könnyebben megbetegszik, hogyha valamilyen úton módon az immunrendszerét erősíti, akkor gyógyszerek nélkül is előbb-utóbb ellenállóbbá válik.
Igen.
Gyakorlatilag így a szülőnek is az immunrendszer erősebbé válik, és nem feltétlenül drágább a növényvédelem. Ugye még itt a tápanyag utánpótlás, ugye a trágyázás, a talajszerkezetnek a javítása, ami egy nagyon fontos kérdés, de azt gondolom, hogy ez viszont nem csak bióba fontos, hanem ez a konvencionális gazdálkodásban ugyanilyen fontosnak kell, hogy legyen, és nyilván ennek azért van egy költsége.
Történik-e valami másképpen a bogászatban, bent a pincében? Tehát, hogy a jó, az folytatódik a pincében?
Ilyen szempontból. Természetesen. Tehát ugye nem csak a szőlőterület, ami certifikált, hanem a biobor terméket készítünk, tehát nyilván ott is vannak szabályok, amiket be kell tartani. Bár hozzáteszem, hogy a borászat esetében ez azért nem jelent szerintem egy minőségi pincészet esetében egy akkora átállást, mert azért alapvetően a magas minőségű borok, akik úgymond a terroárt szem előtt tartják, azok alapvetően azért belegondolunk elég természetes módon készülnek. Tehát azért a bioborok esetében ugye inkább olyan eljárások, mint például a fordított ozmózis, ami nem megengedett, amik azért nyilván egy durvább beavatkozások a bor életébe. Vannak bizonyos segédanyagok természetesen, amit nem lehet használni, de például a spontán erjesztés az nem kötelező.
Uh-huh.
Alapvetően ugye az élesztők előállítása az ugye egy elég természetes folyamat,
igen.
Melasszon felszaporítják, de most már több cég gyárt biocertifikált élesztőt is, mi is például, ha nem spontán élesztünk, akkor ilyen élesztőket használunk. De nyilvánvaló az, hogy törekszünk arra, hogy alapvetően egy minél kevesebb beavatkozással készítsük el a borainkat. Erre németül van ugye egy nagyon jó szó, hogy Weinbegleiter.
Weinbegleiter.
Most hallottam egy sommeliertől, hogy tulajdonképpen ugye hogy már nem bor készítésről van szó, hanem arról, hogy ugye végig kísérjük a bornak az útját. És tulajdonképpen ez az, amire törekedni kell, hogy a lehető legtermészetesebben, a legkevesebb beavatkozással készítsük el a borainkat, maximális figyelem mellett természetesen. És ami viszont ugye az egyik nagy különbség, az nyilván a kéntartalom. Tehát ugye a konvencionális borokhoz képest körülbelül a szárazborok esetében körülbelül a fele a megengedett kénszint, ami egyébként szerintem még mindig nem egy olyan nagyon vészes határt jelent, bár nagyon sokan hamar megijednek ettől a kérdéstől, de szerintem ebbe bőven bele lehet férni. Tehát mi is, ugye 210, ami megengedett konvencionálisba, bioba 100, mi ezt ilyen 60-70 köré lőjük be inkább nálunk a szárazborok esetében.
Weinbergleiter, ez érdekes, de az a sommelier meg a wine steward, gondolom, ez is ugyanolyan. Mert azt mondják, hogy valaki Weinbergleiter, akkor olyan chipszekkel, vagy valami ételre gondolok igazán.
Igen, borkísérő.
Borkísérő falackákkal. Nem gondolnám, hogy az embernek kísérni kell a bor, de hát na nézd, de igen, ez is egy szemszög. De már itt tartunk, akkor már itt, mi a véleményed natur bor, mint olyan? Tehát ugye ott is a magyar definíció szerint a natur bor nulladik születésénél biónak kell lenni, organikus tanúsítvány ráadásul rendelkezni, de törvényileg, de hogy látod ezt a natur bor kérdést, vagy ti gondolkoztatok esetleg ebben az ilyenben, vagy hogy látod te ezt egyáltalán, ezt a natur boros sztorit?
Hát én személy szerint azt gondolom erről, hogy nekem semmi kifogásom nincsen a natur borok készítőivel szemben, vagy magával a termékekkel szemben. Amit ugye minden bornál szerintem fontos, hogy a minősége az jó legyen.
Így van.
Tehát hogyha ennek a minősége jó, egy harmonikus termék vagy bor készíthető belőle, akkor szerintem ezzel semmi gond nincsen. Csak nem szabad, ugyanúgy, mint ahogy a bionál is ez azért van, aki ebbe a hibába esik, hogy se a bio, se a natur bor nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit a borra. Tehát nem hagyhatjuk ugyanúgy
az ecet
nem
lesz
hagyhatjuk magára, mert a bor vagy ecet lesz, vagy eloxidálódik. vagy még egy pár dolog történhet veled, ez biztos, hogy nem lesz jó termék. És szerintem ennek ugyanúgy megvan a technológiája, ugyanúgy megvan az, hogy oda kell figyelni a borokra, és én kóstoltam már kifejezetten nagyon jó karakteres és a terroárt visszatükröző natúrborokat is. Viszont nyilvánvaló, hogy nem egyszerű ezeknek a boroknak sem a készítése, és sajnos azért meg lehet figyelni a piacon, hogy azért vannak olyan termékek, amik nem igazán jók.
Tehát igen, van pontosan, hogy mondod, hogy attól, hogy valamit mondasz, az nem olyan jó vagy rossz, mert maga a termékeknek kell eldönteni, amikor megkóstolod ezt. Csak ugye pont említetted ez a kén dolgot, ugye én azt látom, hogy pont ugye a natúrborosok is kicsit mindig így, amikor Isabelle Lejeune is tart egy ilyen kóstolást, akkor rá van írva, hogy mennyi kén, meg stb. De hogy ugye az alacsonyabb kén viszont az meg, az mégiscsak a kén az védelmet ad valahogyan, és ugye ha ez a védelem nincs meg, akkor ezzel lehet, hogy rúgsz egy öngolt, nem? Vagy hát hogy látod, ez a kénkérdését, pont kéndioxid?
Én ugye úgy látom, hogy tehát mi még se olyan bátrak, se olyan idegrendszerrel nem rendelkezünk, hogy mondjuk nulla kénnel dolgozzunk a hétszőlőnél. Én ezt nem feltétlenül tartom követendő példának, ott, ahol mondjuk az egész világra szállítunk.
Igen, messzire.
Borokat viszonylag nagy mennyiségben, és alapvetően a boroknak azért úgymond valamilyen szinten azért állandó jellekkel kell bírnia. Szerintem még nem tartunk ott, hogy teljesen kénmentesül lehessen dolgozni, de az biztos, hogy törekedni kell arra, hogy ezt a kénszint, vagy a kén felhasznált kénmennyiséget, azt amennyire a technológia engedi, azt csökkentsük. De mondjuk csak egy személyes véleményem, vagy tulajdonképpen egy személyes élményt meséljek el. Ez még mikor Montpellierbe tanultam, akkor voltunk egy tanulmányi úton Provence-ban, és egy 10 éves kénmentes rozét kóstoltunk, és egyáltalán nem volt oxidált se ízben, se illatban, se színben, és annak ellenére, hogy 10 éves kénmentes rozébor volt, ennek ellenére egy nagyon szép, jó egyensúlyú, gyümölcsös ízvilágot adott. Tehát nyilván ez nem egy olyan technorozé volt, mint ami ugye sok helyen forgalomban van. Különlegesebb tétel volt, egy kicsit más ízvilággal, de egy kifejezetten jó, gyümölcsös borélmény volt. Tehát lehet így is készíteni. Szerintem nagyon-nagyon oda kell figyelni a szőlőre, hogy az meg nagyon, tehát 100%-ig jó egészségi állapotban legyen, és iszonyat tisztán kell minden műveletnél dolgozni a borásznak. És nyilván lehetséges, de azt, hogy ezt minden éven viszonylag nagy mennyiségben konstansan lehessen megcsinálni, ez nekem még azért kétségeim vannak.
Igen, mert nem mindegy, hogy most 5 hektár, vagy 50 hektár, és akkor meg a többit nem így beszéltünk, hogy akkor 500-ról beszélünk, vagy 5000-ről mondjuk. Tehát, hogy vannak azért lépések. Múltkor kérdezték tőlem, hogy szőlős klímaváltozást hozták fel a dolgot, és én már nagyon sok ilyen podcasteket hallgattam így a klímaváltozás, nem csak a bor, de a klímaváltozás kapcsán, és akkor az egyik dolog, ami megfogott engem, hogy az egyik kutató azt mondta, hogy hát figyelj, nézd, az emberek adaptálni képesek. Tehát, hogy nem attól aggód igazából, hogy klímaváltozás, meg egyéb, a gazdag országok meg fogják oldani, a szegényeknek nagyobb problémájuk lesz ezzel, és a természet is meg fogja ezeket a dolgokat oldani. De ugye a szőlőn és a bornál is óhatatlanul felmerülnek ezek a dolgok, ugye, hogyha most 1-2 Celsius fokkal növekszik az átlag hőmérséklet, akkor ugye azért magasabb alkohol lesz a vége, azért találkozni lehet ilyen olyan helyeken, Franciaországban, ahol már új fajtákat engedélyeznek, vagy magasabb lesz az alkoholja, és már egy picit a dolognak. De hogy látod ezt a, csak kicsit fel akartam vezetni, klímaváltozás, szőlő, zárójel, bor témáját, hogy látod ezt az egészet igazából? Tehát ti esetetekben is, vagy csak globálisan is akár reflektálva?
Hát ugye most szerintem ugye mint ahogy mondtad, nagyon sok helyen most ez a téma, nyilván mert nagyon aktuális.
Igen.
Tehát sokkal aktuálisabb globális témát, nem sok mindent tud említeni az ember. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és nem szabad elbagatelizálni. Tehát ugye nem is tudom, hogy már hány éve halljuk közhelyszerűen, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Hát amúgy tényleg az utolsó utáni pillanatban vagyunk ebben a kérdésben. És nyilván lehet adaptálni nagyon sok mindent, meg lehet alkalmazkodni a dolgokhoz, de szerintem még mindig nem érzi azt át a szakma, hogy ez mennyire egy komoly probléma. Tehát ugye ez az év, ez például nálunk, ugye Magyarországon összességében, de mondjuk nálunk a hétszülőnél ez volt a valaha volt legszárazabb év.
Igen,
és ennek azért meg lett az eredménye, tehát nálunk az egy minőségben nem, de mennyiségben azért egy nagyon komoly visszaesés volt 2022, mert gyakorlatilag alig esett az első fél évben. Tehát szinte semmi csapadék nem volt. Ezt nem nagyon lehet másnak a számlájára írni, mint a klímaváltozásnak. És ugye azt is látjuk, hogy ugye talán a legegyértelműbb jele, hogy a szüret az ugye egyre korábbra tolódik. Bár 2018 volt a legkorábbi, akkor mi már augusztus 10-én már szüreteltük a sárga muskotájt. Ami ugye nagyon jól mutatja, hogy nyilván alkalmazkodunk is ehhez, igen, mert ugye nyilván a szüretet hozzuk, nem várjuk meg, még magasabb lesz az alkohol, meg nem lesz sav a szőlőbe, hanem ugye a szüretnek az időpontjával. Az időpontjában nem csak azzal, hogy dátum szerint hamarabb, hanem ugye gyakorlatilag hajnalban.
Korán,
meg még sötétben is szüretelünk, amikor még ugye hűvös van. Meg hűtjük is a szőlőt, amennyire tudjuk, ezt is igyekszünk valamennyire környezetkímélő módon csinálni, és igazítjuk hozzá a technológiákat. Szerintem ez mindig egy nagy kérdés, hogy a fajták, egy olyan történelmi borvidéknek, mint a Tokajnak, mennyire kell új fajtákkal dolgoznia. Amit én még ennél fontosabbnak tartok, az a megfelelő alany.
Megfelelő alany választása.
Szárazság tűrőbb alany, esetleg mérsékeltebb növekedésű alanyok is ugye fontosak lehetnek más szempontból. Tehát szerintem ezen a kérdéskörön is sokkal többet kellene ötletelni és együtt dolgozni, meg kutatni, mert ugye az alanyválasztás azért az egy nagyon fontos téma, és ráadásul Magyarországon nagyon kevés alannyal dolgozunk például. Ugye itt Tokajban is megnézzük, gyakorlatilag az ültetvények, nem tudom, több mint kétharmada biztos, hogy THC-re van oltva. Sokan más alanyt nem is ismernek, de nyilván vannak jobb alanyok, amik a mostani klímához jobban tudnak alkalmazkodni. Tehát nem csak a nemes fajtának a kérdése merül fel, hanem talán az alany választás az még fontosabb.
De ráadásul igen, mert ugye mert felső részt azt még tudsz picit módosítani, költséges lesz az is, de alsó részt akkor az azt jelenti, hogy ki kell ásnod a barátod onnan a szőlőtőkét, mert a felső részt azt még át tudod oltani, ha nagyon
muszáj. Ez már nyilván az új telepítéseknél, igen, vagy az újra telepítéseknél jöhet szóba. Másik oldalon meg én nyitott vagyok arra, hogy legyenek mondjuk új fajták akár a borvidéken is, csak meg kell tudni találni az egyensúlyát ennek a borvidéki szerepében.
Én sokan, hogy sok maradjunk a klímaváltozás részén, ugye említetted az alanyt, vannak, akik ugye akkor most lélek más fajták akár, amik ott vannak, lehetne ugye másfajt telepíteni, az is elég macerás, hogy akkor hegy meg, ti mondjuk nem tudtok fölmenni a kopasznak a tetejére, ezért teljesen föl, de ugye tolódik el az egész dolog, de hogy tehát, hogy vannak dolgok, amit a szőlőben, de mit tudsz csinálni a pincében? Tehát, hogy ugye ez is egy olyan dolog, hogy akkor viszont mondjuk akkor lehet, hogy ha alkoholtak azt csökkenteni, akkor lehet, hogy nagyon durvább beharkozásra kell rámenned. Szóval ezt szüketet említetted, az megint ki történik. Mi az, amit a pincében tudsz csinálni egyébként?
Igen.
Akkor, hogy minden a szőlőben dől el?
Hát én azt gondolom, hogy jobban járunk, hogyha ez a kérdés még azért alapvetően a szőlőben. Minőség és és terroár hangsúlyos borok esetében szerintem mindenképpen. És sokszor is ezt szokták mondani, hogy alapvetően a borászat 80%-a szőlészet, a többi meg higiénia kérdés, ugye van ilyen álláspont is. Én ezt azért osztom, hogy kérdés, ugye van ilyen álláspont is. Én ezt azért osztom, hogy alapvetően ez szőlőkérdés. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy azért már szőlőben egy ideális állapotot hozzunk le, és utána úgymond ne borászati beavatkozásokkal kelljen nekünk a bort valamilyen irányba terelni. De ott is vannak azért olyan módszerek, amik nyilván nem annyira durva beavatkozások, de mégis lehetnek úgymond finom hangolásai a dolgoknak. Tehát például olyan élesztőknek a használata, ahol mondjuk, de nyilván ez is az egyensúlyába bele fog zavarni a bornak, ahol ugye a sav az nem csökken, hanem emelkedik esetleg, vagy valami savtermelés, esetleg léteznek már ilyen élesztők is. Ezek szerintem még viszonylag a természetes kategóriába tartozhatnak, szerintem ilyennel mindenképpen érdemes. Hát az, hogy most alkoholt csökkentsünk a boroknál, ezt is inkább én az élesztővel tudom elképzelni, hogy ugye egyszerűen kevesebb alkoholt termel mondjuk ugyanannyi cukorból. Igen. Ezek viszonylag természetes eljárások, de azt gondolom, hogy itt még mindig a szüreti időpont megválasztása az, ami a legfontosabb. Csak szűkül az idő. Tehát ugye azt látjuk, hogy most már nem nagyon lehet azt csinálni, hogy majd jövő héten leszedjük, mert már nincs annyi idő, hogy egy hetet várjunk, és akkor csináljunk még egy próbaszüretet, és úgy szüreteljünk, mert az évben is olyan gyorsan történt minden, hogy mi gyakorlatilag 3 hét alatt a félszáraz sárga muskotájtól egészen a késői szüret házlevelőig jutottunk el. Csak 3 hét alatt. Máskor meg ugye, na majd jövő héten még nézzünk egy próbaszüretet, akkor lesz tökéletes érettségben a furmint, a száraz furminthoz, nem biztos, hogy ilyen a jövőben ennyi időnk lesz. Tehát sokkal gyorsabban kell tudni majd valószínűleg reagálni is.
Tehát ez olyan stressz is ilyen szempontból az embereknek is, hiszen ugye találni megfelelő születi munkásokat, tartályokat, helyet, logisztikát, mindezt a megoldását, ugye egyszerűen így összeszűkül ez a dolog, és akkor ugye nem tudod azt mondani, hogy akkor 2 hétig, vagy 2 hónapon keresztül születelsz.
Nem. Ezeket a döntéseket gyorsabban kell igen mindenképpen meghozni.
És hogy látod egyébként, hogyha már itt beszélünk kicsit a klímaváltozás, meg az egész tematikánál, hogy ez a botritiszre, mert azért az asszú is, ugye ez 10 évben mondjuk legyen az, hogy 3 évben van, ami nagyon jó, de nem minden évben, ez is egy ilyen, hát egy természet Isten adta kincs, hogy az asszú, a botritisz jelenléte, hogy az hogy lehet, hogy ez változhat esetleg, vagy ez nem fog befolyásolás, nem ez fogja befolyásolni, hogy ez a...
Szerintem nyilván befolyásolhatja, meg mondjuk például nálunk az éven befolyásolta, mert ugye olyan szárasság volt azért az éven, hogy mire hiába voltak jó feltételek már ősszel arra, hogy jó a szusodás legyen, nálunk olyan vastag volt a bogyóhéj, hogy nem volt olyan intenzív a szusodás, mint máskor. De összességében most, hogyha az utóbbi mondjuk 10 évet nézem, nem volt kevesebb a szus éve a hétszőlőnek, mint korábban. Hiába voltak mondjuk nagyon meleg évek is, mondjuk 18 is, mégis abban az időszakban, amikor csapadékra volt szükség, meg amikor páralecsopódásra, ködre, harmatra volt szükség, az megvolt, és például nekünk 2018-ban is kifejezetten jó mennyiségű és minőségű aszúszüretünk volt. Tehát ez szerintem nem ennyire egyértelmű, de nyilván a jelek arra mutatnak, hogy azért, hogyha kevés lesz a víz,
akkor igaz, befolyásolja. Nem?
Kevés lesz a csapadék, akkor nyilvánvalóan ez csökkenhet, de ez nem ennyire egyértelmű szerintem.
Ugye klasszikusan azt szokták mondani, hogy Tokaj tarccal ez egy löszös terület. Hogy látod te ezt a stílusbeli különbségeket, és beszéljünk mondjuk száraz bogok volt, de az asszúgól is mindenképpen az édes bogok tekintetében, hogy hogy látod ezt egy Tokaj Mád, vagy bármelyik település, hogy összevetjük, akár itt a kopasz, nagy kopasz környékén, akik vannak majd itt, és azért hiába, hogy Tarcal, Tokaj, Bodrog keresztül, stb. Azért nagyon-nagyon változatos a geológiája ennek a vidéknek, hogy ha ezt a kicsit ezt a termőterületet kéne boncolgatni, hogy mi ez a stílus, amit pusztán a termőterületen keresztül száraz és édesborban megjelenik, hogy írnád le ezt az út másik oldalán a Máriak stílusát, meg az út ennek az oldalát, jobb park, bal park
című. Jobb park, bal park.
Igen, 37-es jobb és bal oldala. Tehát, hogy ez hogy lehetne ezt kicsit körbe vonalazni?
Hát igen, ugye, tehát mindig azt mondjuk a Tokaj borvidékről, hogy tulajdonképpen ez az előnye ennek a borvidéknek az, hogy van egy olyan fajták, mint a furmint, ami nagyon jól megmutatja a különböző területeket, a különböző terroárokat. Na most nyilvánvalóan az a szerencséje ennek a borvidéknek, hogy nagyon sokféle talaja van, nagyon sokféle mikroklimatikus helyzet is van a borvidéken, és arra képes a borvidék, hogy ezt úgymond egyenrangú minőségben mutassa meg a különböző terroárokat. És szerintem ez egy pozitívum, és ez nyilván úgy nem lehet eldönteni ezt a kérdést, hogy csak a mádi furminta jó, vagy csak a tokai hegyi furminta jó, vagy csak a erdőbényei szőlőkből lehet az igazi furmintot készíteni. Tehát nyilván ilyen szerintem nincsen. Mindenkinek nyilván van az a stílus, ami neki közelebb áll. Szerintem ami és az utóbbi évtizedben azért szerintem nagyon jól megmutatta a Tarcal és Tokaj borászati közössége, hogy azért löszről nagyon karakteres, nagyon komplex és nagyon magas színvonalú szárazborok és édesborok is készíthetőek. Most csak akár, hogyha mondjuk gondolunk a miasszúinkra, vagy a kikeletnek, Stefaninak a házlevelőire, vagy Szilágyi Lacinak a boraira, hogy gyakorlatilag minden borkategóriában karakteres és nagyon magas minőségű borok készíthetőek. Ugye régen mindig azt mondogatták, hogy hát igen, hogy a löszön lágyak a borok. Szerintem ezt azért a löszön készült borok Tokajban nagyon szépen meg tudják cáfolni, és inkább azt mondanám, hogy egy kifejezetten karakteres, komplex borok készíthetőek, amikben mindig benne van egy kis frissesség és kecsesség, ami nem biztos, hogy az északabbi területeken vagy a mádi területeken az ilyen szempontból jellemző.
Igen, mert lehet, hogy ez kicsit ezt a sejmesség, ezt a krémességet, és most persze egyszerűsít, de még megpróbálok mégiscsak az egyszerűsítés mentén, és lehet, hogy a szavak nem a legjobb, de nem találtak jobbat fel annak, hogy kifejezzük a bor értékelését, a bor jellegét, érzelmeket igazából közvetítsünk, de nincsenek mások szavak vannak sajnos, de hogy egy kicsit a krémesebb, ahogy te említetted, ez lágya, kicsit ilyen könnyedebb stílus, még mit tudom én mondjuk a mári vulkanikus, azok kicsit keményebbek, szögletesebb, más karakter. Ez nem azt jelenti, hogy megint jó vagy rossz, hanem csak másabb. És erre vagyok kíváncsi, hogy te ezt a tapasztalod-e esetleg vakkóstolások során, vagy kóstolások során, vagy ez tényleg talajnak köszönhető, vagy inkább borászati kézműves, vagy kézügyességnek igazából, vagy de más, ugye valahogy egy picit ez a szőlő, amit fel fog venni, és ahogy felveszi, és amilyen hatások érik, ugye. De nem csak talajban, hanem klimatikus adottságok is ilyen szempontból, hüvösség, melegség.
Így van, szerintem ez nyilván a terroárnak a tükre. Igen. Tehát ez a terroárnak köszönhető, de nyilván jó, hogy ugye, tehát a borász is része a terroárnak ebből a szempontjából, ugye, hogy tizenvalahány éve, vagy huszonvalahány éve dolgozol a területeden, ugye egyre jobban megismered, ezáltal a borászati műveleteid is egyre jobban igazodnak a borodhoz, meg a szőlőtől. Tehát szerintem ez egy egymást erősítő folyamat, mármint ideális esetben egymást erősítő folyamat. és nyilván egy idő után az ember szerintem borászként kicsit tudattalanul is nyilván abba az irányba megy, hogy ezeket a jellegzetes illatokat, ízvilágokat, stílusokat ebbe az irányba vigye. Úgyhogy ez ilyen, kicsit ilyen egymást erősítő folyamat tulajdonképpen, mert nyilván föl kell ismerni azt, hogy a területünk az mire képes, és milyen borokat lehet róla készíteni. Úgyhogy, és ezt szerintem föl is ismerte mind a Tokaji-hegyen löszön dolgozó borászok közössége, meg a mádiak is, hogy mi az a stílus, amit ők szeretnének képviselni a boráikban.
Említett az elején, hogy sok helyen volt a Dél-Afrika, Ausztrália, de itt Magyarországon és Balaton, Villány, illetve Franciaország, Languedoc-Roussillon környéke, hogy ha nem úgy hozza a sors, hogy Tokaj, és mit tudom, újra választhatnád, és most Tokajt vegyük ki akkor abból a körből, tehát a Tokajt nem mondjad, de hogy mi lett volna még az a borvidék, az a terület, ahol azt mondtad volna, hogy igen, itt letelepszek, mind életszínvonal, mind élet szempontjából, de főleg inkább szakmai szemszögből, borszőlő szempontjából, mi lett volna neked még az a terület, és most nem muszáj azokból választani, amiket volt, csak hogy tapasztalatodból, hogy mi lett volna neked az a, azt mondod, hogy igen, ez lehetne, vagy hogy te most világ összes pénzet megkapod, és bárhol borászkodhatsz, úgymond, Hova mennél szülni? Mi lenne az a kihívás számodra, ami azt mondod, ez igen, itt szeretnék szőlőtőke lenni, bolyászkodni, hát, úgymond.
Ez egy jó kérdés, hogyha a világ összes pénz az enyém lenne, akkor lehet, hogy nem is csak egy helyen.
Mondja kettőt, de pénz nem számít most ilyen szempontból.
Az ember, de valószínűleg egyébként fehérboros vidéket. Választanék. Hogyha Magyarországon kellene választani, akkor szerintem vagy a Mátra, vagy a Balaton felvidék.
Igen, akkor Balaton.
Lenne talán. Ha meg mondjuk nem Magyarországot kellene választani, akkor talán Elzász lenne. Franciaországban, ami szerintem egy nagyon-nagyon érdekes kihívás lenne.
Ugye ott is azért mindenféle talaj megvan, mindenféle kőzet megvan.
Ott is ez a sokszínűség megvan, valamilyen szinten ugye éghajlatban is hasonlítható egyébként. Igen. Tokajhoz. Ott is egyébként, ott az érdekes, hogy ugye ott nem olyan régi az eredetvédelmi rendszer, és mégis, mégis létre tudtak hozni azért egy többé-kevésbé koherens eredetvédelmi rendszert, és ott is ugye rengetegféle talaj van, nagyon érdekesen tükröződnek vissza a borokban a különböző talajhatások, úgyhogy az egy nagyon érdekes szakmai feladat lenne.
Hát ez izgalmas akkor. Én igazából én szerettem, arra voltam, hogy kíváncsi, hogy még itt a végén, hogy a szakmai oldalról, hogyha nem Tokaj, akkor Elzász, de hát szerintem az azért, ez a Colmar rész azért az izgalmas, és nem is tudom, mi a testvérvárosa Franciaországban Tokajnak? Van egyébként elzászi város? Nem is tudom. Azt tudom, hogy Németországban van, azt hiszem, ott a Vajna környékén.
Igen, ott Österreich-Winkel.
Rheingau-ban. Nem is tudom. Mert ugye ott ráadásul a főtér, ott a történeti legenda, hogy a szürke barát Tokaj, de elzász, hogy stb. Vannak ilyen kapcsolási pontok, tehát hogy izgalmas ez a rész. Na hát nagyon szépen köszönöm neked az időnek, Gergő, köszönöm szépen,
és köszönöm,
jó. Szuper, köszönöm.